egy kis faluba láttam meg a napvilágot, Matyóföldön, aztán Mezőkövesdre jártam a Szent László gimnáziumba. Ott értek igazán az első benyomások a szellemi égtájkeresésben. Aztán Budapestre kerültem az Orvostudományi Egyetemre, majd megházasodtam, ez egy fontos mozzanat az életemben. Innen kezdve a szakmai és a családi karrierem kicsit ketté vált. Főképpen a család jelentette az igazi nehézkedési pontot, vagy az igazi súlypontot az életemben, és a karrierem másodlagos volt, mint ahogy mindig is az maradt. Tehát én elsősorban apa vagyok, és ebbe fordítottam eddig az elmúlt 30 évben szinte minden életenergiámat. A tudomány az csak by the way volt, vagy az orvostudomány, vagy a gyakorlati medicína, vagy a biomedicína, vagy az oktatás, vagy a gyógyítás. De nyilván itt elsősorban ez érdekes, bár a két dolog bennem erőteljesen összefügg, és nem tudom egyiket a másik nélkül kezelni. Szóval Budapest és a házasságom után, a három gyermek megszületése alatt, vagy közben kikerültem Frankfurtba, a Goethe Orvostudományi Egyetemre, kaptam egy megtisztelő meghívást, ott kaptam egy professzori állást, nota bene Magyarországon még docensnek se akartak kinevezni. Noha jó lehet, hogy a Szent Ágotai laborba kerültem fiatalon, aztán a ottani változások, a rendszer változás alatt, amikor is átmentünk a rendszerből a rendszertelenségbe, akkor engem ez eléggé megviselt, és igazán nem találta meg szerintem az én generáció saját magát mind a mai napig. A lényeg az, hogy aztán kikerültem Frankfurtba, és akkor mint egyfajta kulturális emigránsként élem ott az életemet azóta is, aztán most egy új lehetőség kínálkozott, a Bázeli Egyetem hívott meg, és most gyakorlatilag egy fenékkel két lovat ülök meg, úgyhogy Bázelben is, és most a Mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen is oktatok, tanítok, és gyógyítok, és kutatok.
A gyógyító munkában mikor történt és hogyan önben változás szemléletmódban, hozzáállásban, koncepcióban? Tehát mennyire és hogyan érhető tetten az, hogy a nyugati medicina szemléletéről átváltott, beépítette a gyakorlatba a holisztikus szemléletet? Vagy ez amúgy is jelen volt, csak valaminek elő kellett ezt hívni?
Igen, ezek a párhuzamosságok összetartanak a Végtelenben című történet. Ez tényleg párhuzamosan alakult. 86-ban végeztem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, akkor promováltam, és az előtte lévő években kerültem ki Hollandiába egy akkori reformnak számító új egyetemi intézménybe, ez a Ricks University volt, ahol megismerkedtem a hagyományos kínai medicínával, és gyakorlatilag innen párhuzamosan folytak az események, részben skolisztikus, részben holisztikus irányban.
A nyugati, a skolisztikus, az akadémikus orvoslás, gyógyászat, egészségvédelem és a holisztikus szemléletű gyógyászat között mi a különbség? Mitől válik szét ez a két irányzat?
Én bennem nincs nagy különbség, inkább ötvözetekben élek, mondjuk így a kettőnek a ötvözetében. A különbséget mindig emberek teremtik. Az emberek teremtik az új izmusokat, az új rendszereket, és a rendszerépítés minden oldalon egy nagyon súlyos problematika, egy életrontó program, mondjuk így. A rendet kéne vizsgálnunk, és itt a holisztika mellé kell letenni a voksot. A rendszer az valahol mindig megbukik, amikor rend akar lenni, és rendszerré válik, és mi mindannyian úgy érzem, és az orvostudományban is bukott rendszerek romjain élünk, és ez a tudományban, a tudomány fejlődésében tetten érhető, ami ezelőtt 100 évvel igaz volt, ma már viccesnek hangzik, ami most igaz, az valószínűleg egy 10-20-30 év múlva már meghaladott és túlhaladott lesz. A különbséget, tehát emberek teremtik, és ezek az emberek egyfajta technológiai, technokrata szemlélettel alakítják és meghatározzák például a skolisztikus medicina jövőjét. Ezzel kapcsolatban komoly aggályaim vannak. Az emberek pedig programok alapján alakítják ki nézeteiket. Az agy ugyanis egy olyan szervrendszer, vagy olyan szervrendszernek egy fontos darabja, amelyik másból se él, mint a külvilágból befelé áramlott programokból, vagy programok alapján rendezi a szerkezetét, rendezi a reakcióit, és ezáltal regulálja az egész szervezetet. És az agynak sajnálatos módon nincsenek tűzfalai, tehát igazából belső kontrollok nincsenek, hanem egy nagyon erőteljes indoktrináció van a világban, és az ember, aki meg akar felelni bizonyos elvárásoknak és indoktrinációknak, az hagyja magát befolyásolni, és ezáltal észrevétlenül programozottá, nevezhetnénk programidiótává válik, és ez a programozottság azt jelenti, hogy ő egy bizonyos technikai feltételek között bizonyos cselekvés mintázatot követ, és ennek szellemében valósítja meg az életét, vagy a feladatait. Ennek megfelelően a szemléletek nagyon eltérőek és eltérőek lesznek, mert az egyik szemlélet az egy logisztikai, digitalizált, okokozati összefüggéseken alapuló gondolkodásmód, a másik pedig egy az univerzum egészének deduktív összhangjából és konszonanciájából és harmóniájából vezeti le a csebben a tenger elve alapján az ember miniatűr létezésének paradigmáját.
Úgy szoktuk meghatározni, hogy a modern nyugati gyógyászat vagy orvoslás nem a beteget látja elsősorban, hanem a betegséget. Egy szervre vagy szervrendszerre összpontosít. Míg a holisztikus szemléletű, keleti eredetű gyógyászat egészben összefüggéseiben látja az embert, a személyiséget, a testi, a lelki, a szellemi folyamatokat. Nos, ez a holisztikus szemléletű gyógyászat mennyire van jelen a mai orvoslásban? Mit tapasztal?
Minden bizonnyal, hogy búvópatakok, karsztforrások szintjén jelen van a skolasztikus medicinában is az univerzális szemlélet, a holisztikus szemlélet, hiszen ez képezi az alapját. Az a baj, hogy a tendenciák azok nagyon különbözőek, és azok a kollégák, akik elkötelezettek egyfajta irányban, azoknál a skolisztikus programok megvalósítása, vagy azok szerinti gyógyítási mechanizmusok érvényi juttatása egzisztenciális kérdés. Innen kezdve nagyon nehezen törhető át a rendszer, mert emberekből áll, nem filozófiák csatája, vagy nem szemléletmódok, vagy mentalitástörténeti faktorok játszanak itt szerepet, hanem konkrétan a túlélés, a pénzügyi helyzetek és érdekösszefüggések.
Hogyan kellene működnie a jó gyógyászatnak? Ön szerint ki a jó orvos, aki egészségmegőrzésben, gyógyításban helyt tud állni ma?
Nyilván ez egy nagyon komplex kérdés, de úgy gondolom, hogy a bibéjét húzza ki a problémakörnek. Nem is mondanám, hogy keleti és nyugati szemlélet, hiszen mi itt középen vagyunk, és a középnek, a centrumnak hatalmas ereje van. A kelet és nyugat között nem csak balanszírozni, egyensúlyozni, hanem a szellemi mértéket, az igazi forgatónyomatékot is meghatározni. Tehát mi bár területileg lehet, hogy nem vagyunk a legnagyobb országok egyike a Földön, de szellemi potenciálunkat tekintve úgy gondolom, hogy különleges szerepet töltünk be. Ennek megfelelően, hogyha a középen maradunk, és kiválasztunk egy embert, aki orvos is volt, meg holisztikusan is szemlélte a világot, meg volt benne egy tikk, egy pici kis irodalmi fűszer, nevezzük őt Németh Lászlónak, mert ténylegesen így hívták. Ő azt meg is fogalmazta, hogy mik a elvárások. Azt mondta, hogy a beteg ember, akit szemléletünk központjába kell állítani, hogyha gyógyítani szeretnénk, a beteg ember nagyobb része ember, és kisebb része betegség. Tehát a gyógyítás egészének, annak a folyamatnak, annak a spirituális, empatikus hozzáállásnak, amit mi gyógyításnak nevezünk, az egész emberre kell hatnia. És nem arra az egy területre, ami a fájdalom gócpontja. Tehát konkrétan nem speciál például a fogfájás a téma, hanem az egész ember reakciója a fogfájásra. Ilyen módon sokkal inkább hasonlítható a gyógyítás világa a népdalgyűjtőnek a szellemi beállítottságához, aki leül a nénike mellé, és a nénikével olyan hullámhosszon, olyan rezonanciával, olyan frekvenciát talál meg, ahol a néni leénekli a mező virágait a rétről, és kibontja a gyönyörű pentaton dallamot, és aki ezt meghallja, az lejegyzeteli, lekottázza, és akkor megértettük azt az örömöt, azt a fájdalmat, ami ebben a népdal csokorban benne van. Valahogy az anamnézisben, vagy az anamnézis műhely szellemi környezetében valami ilyesmi kommunikációra lenne szükség orvos és beteg között. Ez egyébként nem biztos, hogy távol áll a skolasztikus szemlélettől, de az idő az rettenetesen nagy úr, és természetesen a pénz is. Innen kezdve ezek a kollégák nem biztos, hogy veszik a fáradtságot arra, hogy azt a frekvenciát, ami a beteg életének, fájdalmának, boldogságkeresésének, múltjának, perspektíváinak, jövőinek frekvenciája, hogy azt megtalálja. és erre időt szánjon, vagy időt szenteljen, vagy időt áldozzon. Ez egy alapvetően befolyásoló kommunikáció dinamikai kérdés. És ez nem történik meg. És én itt egy komoly csomópontot látok, amin azt hiszem, hogy változtatni kell. És ehhez a változtatáshoz jön szóba az a sokfajta ezer lelkű, ezer antennájú szemlélet, amit mondjuk ma úgy gondolom, hogy például hazánkban a természetgyógyászati, vagy a magyar népi gyógyászati vonatkozások képviselnek. És ide tartozik természetesen az a tradicionális szemlélet, ami esetleg itt az előbb keleti gyógyításnak lett apostrofálva. Tehát úgy gondolom, hogy a dolgok kiegészíthetik és gyógyíthatják egymást. Azt hiszem, hogy a nyugat és a kelet közötti összefüggések, hogyha yin és yang nyelven akarjuk megfogalmazni, vagy egy duál uniós szimbiózist keresünk, akkor a gyógyítás folyamatában ez tetten érhető, hiszen mi orvosok csak megtisztelőnek érezhetjük azt, hogyha a beteg hozzánk fordul és megkeres minket. Mi csak asszisztensé lehetünk a természet gyógyító erejének, hiszen a természet rendje szerint vagyunk mi is megalkotva. Ugyanerre a partitúrára járunk, és nem kell más tenni, csak ezt a rendet, ami uralja az egész életünket és az egész világunkat, egyszerűen helyre kell állítani és rekonstruálni kell. És ez egy restaurációs munka. A restaurátor kottaírásszerű fegyelmével és lexikon írói alaposságával kell a rendet mindenkiben helyreállítani.
Melyek ennek a rendnek az összetevői? Ha én eldöntöm, vagy el szeretném érni azt, hogy rend legyen bennem, hogy rendet teremtsek önmagamban és önmagam körül, hol kell kezdenem?
Magammal kell kezdenem. Én nekem kell rendbe jönnöm a világgal, akkor tudom a rendet kibocsátani és szétszórni, és üdvözítőként megnyilvánítani, hogyha én magam is rendbe vagyok. És ehhez magunkon kell először dolgozni. Ennek az első lépése a gnótisza autonizmus. Ismerd meg önmagad, van kiírva a Delphi Jósda falára, az arkuszra, ami alatt be kell mennünk a Jósda tényleges pajdeumatikus szellemi közegébe, és amikor az ember átlép ezen a küszöbön, akkor tényleg az introspekció minden erejével képes magába szállni és rendezni a dolgokat. Ehhez nem biztos, hogy ajurvédikus vagy keleti szemlélet kell, vagy el kell menni Indiába, vagy meg kell mártozni a Gangesbe. Azt hiszem, hogyha az ember azt a muníciót veszi csak elő, ami megvan neki, tehát a népmeséket, a Kárpátok hegyvonulatait, egy Petőfi verset, egy Arany János költeményt, egy Ady Endre turbulenciát, egy Szabó Lőrincet, egy Vörös Marti Mihályt, akkor ez kellő szellemi gyökérzetet ad ahhoz, hogy az ember magába nézzen. Tehát nem kell ide pszichológus, egyszerűen mi magyarok nagyon közel állunk az irodalomhoz. Azt hiszem, hogy jobbak a költőink, mint az újságíróink, jobbak a költőink, mint a tudósaink, jobbak a költőink, mi mindig jobbak a költőink. Ez egy jobb csapat, ez egy 2-3 ligával följebb játszik, mint a tudósok társadalma, vagy a politikusok társadalma. Úgyhogy van nekünk forrásunk, nem is kell hozzá forráskritika, mert gyakorlatilag csak tiszta forrásunk van, és a tiszta forrás Bartóki modelljének értelmében nem kell más csinálnunk, csak ebből a tiszta forrásból merítkeznünk. És hogyha ez így van, akkor rendbe tudjuk tenni magunkat. És ha az ember rendezi magát, akkor a rendet ki tudja sugározni. És hogyha a rend kisugárzik, akkor ez önmagában már egy gyógyító erő a betegnek, mert nem kell más tenni, csak meg kell hallgatni. És nem akarok most ősi toposzokban beszélni, de a meghallgatás művészete az egy külön tudomány a medicinában, és azt hiszem, hogy itt kezdődnek a dolgok. Amikor a betegséget a laborparaméterek járomába fogjuk, amikor a betegséget úgy agnoszkáljuk, hogy kétdimenziós grafikonokat vezetünk le a háromdimenziós emberi testből, ez önmagában is egy bornírt dolog. Gyakran vérlázító, hogy az agyunkból, a szívünkből, a bőrünk felszínéről, a húgyutainkból, mindenhonnan ömlenek a görbék. Ezen görbék kétdimenziós képeinek, grafikonjainak, arabeszkjeivel ki lehetne tapétázni egy egész szobát, és akkor ebbe a szobába beülünk, és nézzük a saját görbénket, és akkor azt mondjuk, ilyen dalis abszurditás, különleges szürrealisztikus víziójával, hogy na, itt vagyok én, ez az ember, itt ülök, és ezek azok a dolgok, amit az orvostudomány ér rólam fel tud térképezni, és hát lám, hogyha itt valamiféle görbeeltérés van, vagy egy kis görbület hiányzik, vagy egy adat lejjebb van, vagy egy érték magasabb, akkor innen kezdve, na, tessék, essünk neki, és akkor adjunk olyan szereket, főképpen biokémiai szereket, amelyek segítségével aztán ezeket a görbéket helyreállíthatjuk, az értékeket rendezhetjük, a változást megszüntethetjük, és ezt, ha lehet, akkor minél gyorsabban standardizáljuk, és ha lehet, akkor mindenkinek állapítsunk meg egy ilyen kis szeplőt, mert csak az a spektakuláris, hogyha valaki egy picit azért beteg, mert a teljesen egészséges, rendezett, rendben lévő ember gyakorlatilag gerillaharcot folytat, és illegalitásba kényszerül.
Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy mitől maradhatunk egészségesek, hogyan őrizhetjük meg az egészségünket, és mitől válunk beteggé. Melyek a betegséget kiváltó legfőbb okok?
Bármennyire is meglepő, kétélű fegyver, vagy kétélű kard a boldogság, mert a boldogság legfontosabb dimenziója egyfajta szocializáció. Az, hogy emberekkel együtt vagyunk, és együtt eszünk, együtt cselekszünk, együtt csinálunk dolgokat, együtt átélünk eseményeket, ez akár kis körben, egy családi körben, vagy egy kis érzelmi társulásban, vagy akár egy nagyobb csoportban megfigyelhető. Igen, de minél tömörebb ez az együttlét, ez a szociétás, annál nagyobb problémákkal lehet szembenézni, hogyha az emberek különféleképpen vannak befolyásolva, és a különböző képen befolyásolt emberek kortárs csoportjában létezni speciál egy hatalmas stresszhatás. Ezek ilyen belső stresszek, de stresszhatások érhetnek minket a munkahelyünkön, mert dolgoznunk kell, vagy stresszhatások érhetnek a gyermekeinktől, mert gyerekeink vannak, vagy a élettársunktól, vagy a partnerünktől, vagy a feleségünktől, vagy a férjünktől, mert hogy az ember nem magányos lény, hanem keresi a kiegészülésnek az örömét. Stressz hatások mindenhonnan ólálkodnak, a társadalom minden szegletéből. Ez az egyik legfontosabb megbetegítő ok, hogyha összehasonlítjuk a mi spirituális ontogenetikai létezésünket, például az állatokéval. Az állatok ugyanis nem éreznek semmiféle stressz hatást. Az állatokat lehet stresszelni mesterséges körülmények között, de amikor az állat a maga környezetében éli az életét, a maga ökoszisztémájában, akkor az állat nem érez stressz hatást. Az állatok nagyon ügyesen kompenzálják ezeket a hatásokat, és a bizonyos szezonális aktivitást mutat egyébként a stresszhormonoknak. Nem mondom, hogy nincs stresszhormon az állatban, ez a szó sincs, csak a stressz hatások kezelési megoldás az állatban nagyon egyszerűen történik, azaz a stresszek elleni reziliencia, az a rugalmasság, az a flexibilitás, amivel az állat a stressz hatásokkal szembeni egyensúlyát meg tudja őrizni, az nagyon-nagyon jól regulált. Mi az emberi társadalomban a stresszeket nem tudjuk kezelni. Ez a stressz és a kudarcok és a traumák kezelhetetlenségének problémája nagyon komoly megbetegítő tényező. És akkor más se kell csinálni, nem kell különösebb baktériumot keresni ehhez, se vírust, se egy gombát, amelyik megbetegít minket, hanem az életünk, az együttlét, az együttes létezés, vagy a összezártság, vagy az életforma, vagy a természettől való eltávolodás, ez nagyon komoly betegség képző faktor. De természetesen én nem akarom letagadni a genetikai paradigmát, csak szerintem eltörpül a genetikai paradigma. A szokások, az egymástól átvett magatartás, kóros, szerintem patológiás magatartásformák, kopírozása, stencilezése sokkal nagyobb tényezőt jelent szerintem, mint mondjuk egy újabb influenza vírus, ami ellen esetleg védőoltást lehetne beadni. Mert ugyanis az emberi kapcsolatok ellen nem lehet védőoltást beadni, biztosan lehetne jó kis vakcinációt kitalálni mondjuk a szerelem ellen, de hát ez ugye valószínűleg kontraproduktív lenne sok tekintetben.
Az ön marosvásárhelyi előadásának címe, alaptémája táplálékunk a gyógyszerünk. Nos, a táplálékunk miért lesz a gyógyszerünk?
Először is ezt a címet nem én találtam, kérem Udvar Katalin, akinek ezen is szeretném megköszönni áldozatos munkáját a közönség szervezésben. Ez egy közönség találkozó gyakorlatilag, és meg kell említenem, hogy a Barabás Anna Mária pszichológus is, aki az egészet iniciálta a Székelyudvarhelyről, és gyakorlatilag én ott mások előadást tartottam, és aztán így valahogy a marosvásárhelyi szellemi lokalizáció, ez egy geniális lókusz, nem csak az én egyetemváros, hanem itt a mai sétán alkalmával is szemrevételeztem, hogy tényleg nyüzsgő diákélet van itt, csodálatos történelmi kulisszák között. Tehát nem én találtam ki a címet, ez egy adhok jellegű dolog, legyen ez a cím, de beszélhetünk arról, hogy miért kell az embernek saját életét a kezébe venni, és miért kell a lehetőségei segítségével mondjuk orvosmentes, orvostudománymentes életet élnie. És hogyha mi a címe pontosan, azt mondja, hogy táplálékunk a gyógyszerünk. Igen, ez egy régi görög elképzelés volt a hippokratészi orvoslás idejéből, amikor azt mondtuk, hogy amit beviszek, azzá válok. És nyilvánvalóan nagyon figyelnem kell arra, hogy miket veszek magamhoz. Mert hogyha én egy természetes szubstancia vagyok, akkor csak természetes szubstanciákat vegyek magamhoz. Azaz olyan ételeket fogyasszak, amiből nem vettek el semmit, és amihez nem is tettek hozzá semmit. És ennek a további derivációja, vagy további fejlesztése, vagy további asszociációja lenne az, hogy már a táplálkozás kezdetén rágjak sokat, és ez szerintem egy döntő fontosságú kérdés, hiszen az étkezésnek az első csarnoka a szájüreg, és mivel a feleségem szájsebész, ezért pontosan tudom, hogy ennek milyen gyakorlati fontossága is van a klinikumban, de ténylegesen, ha a konkrét címre utaló vonatkozásokat vennénk, akkor azt mondom, hogy a szilárd ételeket igyuk, a folyadékokat pedig harapjuk, vagy rágjuk. Tehát az ételeket addig rágjuk, amíg folyadék nem lesz, amíg nem tudom folyadékként elfogyasztani. Azaz például mondjuk egy falat almát 60-szor, ha megrágunk, akkor abból gyakorlatilag pépes folyadék lesz, és a szilárd ételeinket igyuk, a folyadékokat meg együk. Azaz például, hogyha citromlevet sokáig rágok, akkor a citromlé az nem lesz sosem savas, és nem fogja a gyomornyálkahártyát megviselni, hanem az egy lugos folyadék lesz, mert a nyálnak az amiláz enzimével a összerágott gyümölcs, vagy összerágott savas folyadék, az gyakorlatilag lugossá válik, és optimalizálja a speciál, mondjuk a gyomorműködést ilyen esetben. Nem kell hozzá szóda bikarbóna. Tehát így gondolom ezt, hogy a táplálékunk, a gyógyszerünk, tehát mi magunk rendelkezünk olyan képességekkel, hogy a természetes forrásokat gyógyító célokra használjuk, csak tudni kell velük bánnunk.
Úgy fogalmazott, hogy olyan élelmiszereket kellene bevinnünk a szervezetünkbe, amelyektől vagy amelyekből nem is vettek el, meg nem is adtak hozzá. Most ez manapság szinte lehetetlen. Aki bevásárlóközpontban vásárolja meg a napi, heti, havi szükséges élelmiszert, az csak adalékanyagokkal, ízfokozó anyagokkal, dúsított táplálékkal találkozik.
Igen, először is az élelmiszer önmagában is egy nyelvújításkori kifejezés, tehát én inkább Bacsányi mellett vagyok az inci-finci-kazincikhez képest, és azt mondom, hogy az élelem, és az élelem szó etimológiai, de a magyar nyelvnek a kognitív gyönyörű tömörítésé révén az élelem szerintem mindenki számára teljesen triviális, mit jelent. Az élelmiszer, ott már van egy szer, ami azt jelenti, hogy ez olyan, mintha élelem akart lenni, de mégiscsak egy élelmiszer lett. Innen kezdve beszélünk arról a konzumhelyzetről, hogy tartósítás, meg biztonság, meg kontrollálhatóság, meg standardizálás, ami érdekében aztán jönnek a masszív gastroenterológiai befolyásolások. Az a probléma, hogy az ízlelő bimbóinkat is most már a szupermarketek határozzák meg, a bébitápokkal kezdve egészen a mirelitekig. Innen kezdve a természetes érzések kiesnek, és így az ember leginkább programozhat tovább válik, mert hogyha én azt az ízt programozom az ízlelő bimbóink keresztül az agyába, ami az ízérző központnak a stimulálásával érhető el, hogy neki a műeper vagy a gyártott mesterséges eper íz jobban fog ízleni, mint a valóságos eper, akkor a valóságos epert sose fogja megenni, sőt, esetleg még allergiás is lesz rá. Ilyen módon én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz problémakör, és kurázsi kell ahhoz, hogy megtaláljuk azokat az életformákat, ahol még képesek vagyunk olyan produktumok megszerzésére, meg magunkhoz vételére, amely nem nagyon távolodott el a természetesség rendjétől, vagy a természet rendjétől. És az állataink táplálása, a növényeinknek a teruárja legalább annyira fontos, mint a mi saját szervezetünk. Tehát, hogyha én a biológiai törvényeket, a morális törvények fölé helyezem, már pedig ezt kell tennem, nem tehetek mást, akkor azt gondolom, hogy annak az állatnak a húsa, amit én elfogyasztok, az a számomra rettenetesen fontos, és épp ezért ennek a háztájon felnőtt állatnak az életére ugyanolyan különös tekintettel vagyok, mint a sajátoméra. Azaz őnek is adok például silánytáplálékot. A növény, amit az állat elfogyaszt, ő sem növekedhet silány talajon. És most nézzünk egy nagyon egyszerű dolgot, hogyha én azt mondom, hogy a nevelt csirkémnek például táp helyett szőlőszemet adok. A tyúk megeszi a szőlőt, jól is esik neki, de a szőlőt valahol meg kell termesztenem. A szőlőnek a földje, a teruár, az döntő fontosságú. Arra nagyon figyelnem kell, azt gondoznom kell, kapálnom kell, oda kell figyelnem, biológiai meg kell művelnem, egy ilyen recyclingot kell alkalmaznom, hogy mit csinálok, hogy milyen a napsugarak belsési merőlegese, milyen a páratartalom, oda kell figyelnem, tudnom, hogy mikor kell leszüretelnem, és ne bort csináljunk belőle, hanem csak szőlőszemként, szerint adjuk oda a tyúknak. A tyúknak adjak még mondjuk csalánt, meg kendermagot, és csipegessen, és ne adjak neki tápot, ne 6 hét alatt hízzon föl levágandóra egy ilyen preklinikai állapotba kerülve, ugyanis ezek a tyúkok, hogyha még egy hétig tovább tartanánk őket, akkor gyakorlatilag megdöglenének. Hiszen a levágás előtt már beteg májjal, beteg vesével, beteg szervekkel kerülnek be a szupermarketekbe. Csak ugye senki se vizsgálja a tyúkokat, mert ugye senkit nem képeznek ki kóserhentessé, mert a kóserhentes pontosan tudta, hogy melyik állat való emberi táplálkozása, és melyiket kell esetleg onnan kiszortírozni. Mi erre egyáltalán nem ügyelünk. Tehát én azt gondolom, hogy rendezni kell a dolgokat. Filo és ontogenetikailag is, és spirituálisan is, és metafizikailag is. Azt jelenti, hogy rendes földbe, tehát ne peszticidekkel agyonkezelt földbe, ne lettinekkel agyongenetikázott, genetikailag módosított növényeket termesszünk, ezeket a növényeket fogyasszák el az állataink, és ezeket az állatokat pedig fogyasszuk el mi. És így a dolog rendeződik, hogyha mindenki rendben van, akkor én is rendben jövök. Ez csak egy módszer arra, hogy igen, ez egy gondolkodási forma, de ezt lehet rekonstruálni. Vissza kell tanulni a paraszt életformát, sőt én azt mondom, hogy a jobbágy volt az igazi, utolsó letéteményese olyan természeti ismereteknek és tudásoknak, amelyre most iszonyúan szükség lenne, hogyha rekombinálni akarom, helyre akarom állítani a természet rendjét. A jobbágy olyan természetközeli életet élt, ami most is nagyon el kellene. Azt a jobbágy tudást, és ezt egyet nem leértékelve, sőt épp ellenkezőleg, eufemizálva mondom egy kicsit, azt a jobbágy szemléletet, azt a holisztikus jobbágy szemléletet kellene visszaépíteni, azt gondolom, az emberi civilizációba, akkor a dolgok szerintem maguktól rendeződnének.
Ha valaki megbetegszik, és bár arra törekszik a kezelőorvosa, hogy meggyógyuljon, mégis súlyosbodik az állapota, olyankor ő maga is, meg a család is, úgymond kapkod fűhöz, fához, próbál... Igen, és próbál valami alternatív gyógymódba belekapaszkodni. De kérdés, és nagyon fontos, hogy milyen alternatív gyógymódok a valóban hitelesek? Tehát mi a kritériuma, mi az ismérve annak, hogy akár a modern, a nyugati orvoslást kiegészítendő, milyen alternatív gyógymódban lehet igazán bízni?
Azt hiszem, hogy itt egy fogalmat tisztázni kell, ez a fogalom pedig a hitelesség kérdése. Ez az autenticitás, mondjuk így idegen szóval. Kicsit talán más is a jelentés környezete, vagy tartománya, értelmezés tartománya ennek, ezért mondtam mind a két szót. A hitelesség és a szuverenitás azt jelenti, hogy olyan embertől fogadjunk el bármilyen tanácsot, akár gyógyító tanácsot is, vagy magát a gyógyítás a tényleges cselekvési értelmében, tehát a beavatkozást, aki előttünk hiteles, tehát az, aki hiteltelen, és látjuk, hogy önpusztító életet él, és várhatóan 10 évvel vagy 20 évvel hamarabb fog meghalni, mint az a páciens, aki hozzáfordul jó tanácsért, az az ember alkalmatlan a gyógykezelésre. Hogy miket lehet választani, természetesen nagyon sokféle formája van az alternatív vagy komplementer biomedicinális eljárásoknak. Én azt hiszem, hogy az ember saját teste a legjobb gyógyszer. Azokat a szubstanciákat részesítem én előnyben a saját orvosi tevékenységem kapcsán, amelyek, nem mondom, hogy nem használok gyógyszereket, mert ez nem lenne igaz, használok, de nagyon-nagyon szűkre szabom, szigorúan szűkre szabom azon gyógyszereknek a körét, amit beviszek a testbe. A szó szoros értelmével gyógyszerekre gondolunk. Az ember saját szerveinek működéséből számos olyan információ nyerhető, amelyek fölhasználhatók kisebb-nagyobb átalakításokkal gyógyító folyamatok. Tehát az egészségnek a kulcsa te magad vagy, hiszen a mi szerveink vagy szervrendszereink optimálisan lettek megteremtve, és optimálisan is működnek. A helyreállítás folyamata is, a gyógyítás, a rekonstrukció, a restaurálás folyamata, és ebből a centrumból kéne, hogy kiinduljon. Mondok egy példát erre, ami hirtelen most eszembe jut, a saját vérterápia. A saját vérterápia egy klasszikus tonik terápia volt még a ógörögök olimpiai játékainak idején. Ez a terápia azon alapszik, hogyha a vérpályából kivesszük a vért, akkor a vérnek megváltoznak a fizikokémiai és biológiai tulajdonságai. Mert a vérpályában a vér alakos elemekkel, a szérummal együtt másképp viselkedik, mint ha kivesszük a vérpályából. Ha a vérpályából kivesszük a vért, akkor, hogy más nem mondjak, például hemolizálódnak az alakos elemek, egy része mondjuk a vörösvértestek, és a vörösvértestekből is, de a trombocitákból is olyan aktív anyagok szabadulnak föl, amelyek csak olyan esetben válnak, vagy liberálódnak, vagy válnak szabaddá az emberi testben, amikor valami sérülés történik. De ha én kiveszem a vérpályából, akkor hozzájutok egy olyan potenciális gyógyszerhez, hogy más nem mondjak, interleukinekhez, interferonokhoz, különféle stimuláló faktorokhoz, kolónia stimuláló faktor, különféle rehabilitáció, regeneráló faktorok, rejuvenáló faktorok tömegéhez, amit ha visszaadok az emberi testbe speciális módon, akkor várhatom, hogy a vér kifejti áldásos tevékenységet, és elkezd hatni az egész organizmusra. És akkor ez különféle szervrendszerek kölcsönhatása révén teszi mondjuk a vér. Tehát vannak szubstanciák, hatóanyagok, köztudott például, hogy az emberi vizelet az hiperkeratotikus talpat nagyon jól gyógyítja. Ezt úgy figyelték meg, hogy az emberek levizelték a lábukat véletlenül, és azt lehetett látni, hogy a vizeletben vannak olyan hormonális hatóanyagok és szubstanciák, amelyek például egy túlszorosodási folyamatot képesek megakadályozni, de számtalan gyógyító hatása van például az emberi vizeletnek, úgyhogy ne értékeljük le a saját magunk exkrétumait vagy szubstanciáit, mert bizony gyógyszerként működnek, de ugyanígy lehetne számos más faktort említeni, ami a normális működés kapcsán, mondom, egy kicsi átalakítással, egy kicsit más szemlélettel, visszaadva, kivéve, módosítva, oxigénnel dúsítva, ózonnal dúsítva, nagyon komoly gyógyhatású lehetőségeket biztosít. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha levesszük a vért, és még ez is saját vérterápiák körébe tartozik, lecentrifugáljuk speciális módon, és ezt a centrifugátumot, ezt az ultracentrifugátumot, ezt a szeparált szubstanciát, amit a vérünkből saját magunk nyerünk egy fizikai eljárással, ezt visszaadjuk például az emberi arc szöveteibe, akkor megváltozik az arc kötőszövetének a regenerációs képesség. Azt jelenti, hogy fiatalítani vagyunk képesek sejtszinten a szöveteinket. Ez egészen genetikai dimenziókig mehet, mert vannak olyan faktorok, például a vérsavóban, amelyek egy genetikai szubstanciának, a telomeráz enzimnek a működését serkentik. Ezek egészen új információk, a telomeráz aktivitás felfedezéséért 2009-ben kaptak Nobel-díjat. Tehát amikor már ezt itt alkalmazott medicinális szinten próbáljuk megjeleníteni, akkor ez mondhatjuk úgy, hogy tényleg egy nagyon modern eljárás, és nagyon természetközeli, és egy teljesen más szemléletből indul ki, mint mondjuk a farmakoncepciójú medicína.
Ugye mindannyian szeretnénk egyrészt sokáig élni, másrészt pedig lehetőleg boldogan, kiegyensúlyozottan. Nos, ha öntől kérne tanácsot, mondjuk egy fiatal, hogy mit tegyen azért, hogy megőrizze az egészségét, hogy fiatalos maradjon, és hát jó sokáig éljen, akkor hogyan összegezni, mire kellene odafigyelni már fiatal korban?
Nyilvánvaló, hogy a stresszek kezelése az elsődleges, ehhez pedig például mozgás kell. Mindenképpen a mozgás szervrendszer egy döntő fontosságú. Azt hiszem, hogy ha 12 szervrendszerbe gondolkodunk, amíg megint csak egy ilyen asztrális helyzetet jelent az ember egészének működésében, akkor minden szervrendszer végezze a feladatát, és hogyha ezt engedjük a fiatal szervezetben felszínre jutni, akkor a fiatal szervezet marad a saját pályán és a rendszellemében él. De most, hogy konkrétan mondjak egy-két kirakatott példát, mondjuk a táplálkozás szervrendszeréről, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy például ne együnk gabonaféléket. Ez most ijesztő, mert most másik ezer kérdést vet föl, vagy ne vegyünk magukhoz például tejtermékeket, vagy idegen fehérjét alapvetően, vagy mozogjunk sokat, vagy kerüljük a stressz hatásokat, vagy érjünk nyugodtan, szeressük embertársainkat, olvassunk sokat, fejlesztjük az agyunkat, tanuljunk sokat, képezzük magunkat. Hiszem ezek az alapvető dolgok, igyunk sok folyadékot, tehát ezek általános dolgok, szinte nevetségesnek is tűnnek, az ember kibontja őket, de tényleg alapvetően szimplex, egyszerű dolgokra kell gondolni ahhoz, hogy az ember sokáig éljen, boldog legyen, és fiatalos lendülettel valósítsa meg életideáit.